Krisztusban, szeretett testvéreim! Mindannyian tudjuk, hogy a meghívott apostolok egészen pontosan 3 évet éltek Jézus mellett. 3 évig hallgatták őt. 3 éven át voltak tanúi csodáinak, a másokkal lebonyolított párbeszédeinek, egész földi nyilvános életének. 3 év alatt nagyon sok mindent megtanultak az apostolok, de nem mindent, hiszen mennybe menetelekor parancsba kapták, hirdessék az evangéliumot minden népnek, és ők kissé megijedtek, megrendültek ettől az embert próbáló küldetéstől, hiszen mindannyian tisztában voltak képességeikkel. Ez sem volt köztük a kora időknek szintjén főiskolát végzett ember, hanem egyszerű, tanulatlan halász emberek voltak, akik csak annyit tudtak az írásbeliségről, amit a zsinagógai iskolában a rabbik, az írástudók nekik megtanítottak. És ezzel nem csak az apostolok voltak tisztában, hanem maga a Mester Jézus is ismerte tanítványainak a kvalitásait. Ezért hát ígéretbe kapták még Jézus nyilvános földi életében, hogy a Szentlélek majd eszükbe juttat mindent, a Szentlélek majd elvezeti őket a teljes igazságra, ha pedig bíróság elé állítják őket, ha a zsinagógában meg fogják ostoroztatni, és hát kérdéseikre, a kérdezőknek válaszolniuk kell, akkor majd a Szentlélek fog beszélni helyettük. És valóban olvasva az apostolok cselekedeteinek a könyvét, az látszik, és szinte szembeöklő módon, hogy a tanítványok ige hirdetése, ami fajta belső erőről, bátorságról, kitartásról, lelkesedésről, sőt tüzes lelkesedésről beszél, hisz szavaik egész életüket eltöltötte a Szentlélek. És amikor a pünköskor megkapták a Szentlelket, akkor tulajdonképpen akkor indul be az a munka, amire bízta, amire megkérte őket az isteni üdvözítő. És nyilvánvaló, hogy ez a munka ott kezdődött Jeruzsálemben, ahol a szónak igazi értelmében a kereszténység is született, és egészen pontosan Péter pünkösdi prédikációjával kezdődik. Ám ebben az első pünköskor megkezdett folyamatban munkájuk során az apostoloknak szert kellett tenni egy igen fájdalmas, egy igen kemény tapasztalatra. És ezt így lehetne valahogy körülírni, hogy meg is értsük, miről van szó. Isten szaváért, a hirdetett tanításért, annak dacára, hogy Isten szava és a hirdetett tanítás arra szolgál, hogy az embereknek a lelke átalakuljon, megváltozzék, ezáltal jobb emberek, más emberek, minőségi emberek legyenek, és ennek végső ajándéka, végső következménye a mennyei boldogság is legyen. Rá kellett jöjjenek a tanítványok, hogy az átnyújtott ajándékért, tehát az ajándék, nekik szenvedniük is kell. Ez egy borzalmas felismerés volt számukra. Te jót teszel az emberiséggel, jót akarsz nekik, és az emberiségnek a hálája irányodban az, hogy szenvedned kell. első ilyen tapasztalat akkor volt, amikor a templom ékes kapujánál ülő béna koldust Péter és János meggyógyítja, mondván, aranyam, ezüstöm nincs, de Jézus nevében mondom, kelj föl és járj. És amikor ez kiderül, akkor Pétert és Jánost börtönbe vetették. És mert továbbra se tudnak hallgatni, a börtönben is csak arról beszélnek, amire szinte benső kényszert éreznek, akkor a főtanács elé állítják, és a főtanács pedig jól tudták, hogy élet és halálról is dönthet. Aztán megfenyegetik, megfotoztatják őket, és Péter kijelenti, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. És annak dacára, hogy jelentkezett a botütés, a megfenyegetés, a börtönbezárás, a befeketítés, az egyház folyamatosan növekedik. Azt írja az imént említett szentírási könyv, az apostolok cselekedete, hogy pünköskor 3000-en keresztelkednek meg. És alig pár hónap leforgása alatt már a férfiak száma 5000-re tehető, írja a szentírás. Vagyis félelmetesen, eredményesen tudtak dolgozni ezek a lelkes emberek. A főtanács újra lefogadja őket. Újra börtön, újra megfenyegetés. Megtiltják, hogy beszéljenek Jézusról. De ők még bátrabban hirdetik. És ekkor következik az, amire valóban nem számítottak. Amikor István diákonust a tömeg, a későbbi Pál, az a Saul jelenlétében megkövezi, kivégzi. De érdekes módon ez sem tudja megállítani, derékba törni az evangéliumnak a hirdetését, sőt olyan érdekes és gondviselésszerűen döbbenetes, hogy éppen István diakonus kivégzésével lépett ki jeruzsálemi gettójából az ige hirdetés, mert azt írja a Szentírás, a szétszélett hívek, az elmenekült hívek, ahol csak megfordultak, mindenütt hirdették az evangéliumot. Ez úgy néz ki, mintha valamikor valahol ég egy tűz, és azt valaki úgy próbálja szétverni azt a tüzet, hogy a szikrák tovább pattannak, és újabb tüzet okoznak. Most ez történt, és ezt olyan szépen fogalmazta meg Tertullián, amikor azt mondta, a vértanúk vére a kereszténység magva lett. Tehát már a 11-nek meg kellett tapasztalni azt, hogy Jézusért akár vérrel is fizetni kell, és jön az első apostol vértanú, Jakab, akit Heródes karddal lefejeztet, mert azt hiszi, hogy ezzel a nép a zsidóságnak a kedvébe jár. Kedves testvéreim, Pál apostol megtérése az egyházban új lendületet hozott. És olyan érdekes, hogy az egykori üldöző életében megvalósult a bumerang effektus. Ő üldözőként a keresztények életére tört, megbilincselte, börtönbe vetette, kivégeztette őket, és érdekes módon a megtérése után vele is mindezek megtörténtek, sőt Annásnak, Ananiásnak helyesbitek, aki őt a Damaszkuszban a megtérés után a keresztség szentségében részesítette, azt mondja az Úr, megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie, és valóban megmutatta. Ha az összes többi apostol szenvedését egy rakásba rakjuk, akkor sem lesz akkora az a rakás, amit Pál apostol elszenvedett az evangéliumért, az evangélium ügyéért. És És ebből a félelmetesen gazdag, de hittel átélt tapasztalatból született meg a mai szentleckében hallott fölismerése. Ezért is kezdtem ilyen távolról mondandómat, hogy megértsük ennek a tömör híradásnak a lényegét. Azt írja szeretett tanítványának, ne felejtsd, Jézus Krisztus Dávid sarja föltámadta halálból. Erről szól evangéliumom, amelyet meghurcoltak, sőt, mint valami gonosztevőt még bilincsbe is vertek. És levonja a döbbenetes konklúziót, de Isten szava nincs megbilincselve. Az evangélium terjedését ezzel nem lehet megakadályozni, az evangélium a bilincsek ellenére is tovább terjed, annak útját nem lehet állni ilyenfajta emberi akadályokkal. Ahogy mondtam, ez döbbenetes felismerése az apostolnak, hiszen a saját életét élte át. És példákat is lehet hozni az ő életében, életéből. A második útja alkalmával Filippiben botrány tör ki körülötte. Az apostolt, Pált és Szilást börtönbe zárják. Bilincsekkel, rács mögé, őr áll a rácsok előtt, vigyáz rájuk. És azt írja a Szentírás, hogy Pál és Szilás éjszaka zsoltárokat énekeltek, meg a többiek a rabok hallgatták. És egyszer csak földrengés támadt, a bilincsek lepattantak, az ajtók kitárultak, az őr annyira megijed, hogy a kardjába akar dőlni, mert azt gondolta, hogy megszöktek a rabok, áll kiált rá, ne tégy kárt magadba, itt vagyunk mindannyian, nézd! A világosságot kér, bemegy és látja, hogy a rabok mind ott vannak, megmossa a sebeiket, és még akkor éjszaka megkeresztelkedik. Pál bilincsekben van, de az evangéliumot, az örömhírt nem lehet megbilincselni. Az őr maga tér meg, egész háza népével együtt, és nem törődik azzal, hogy mi lesz ennek a következménye. Hát valami olyan érkezett a keresség révén, a hit révén az életébe, ami mindenért kárpótolja őt. Ugyancsak Pállal kapcsolatban még egy ilyen hasonló példa. Jeruzsálemben letartóztatják. A főtanács azt szeretné elintézni, ott hallgassák ki Jeruzsálemben, de Pál megtudja, hogy merényletre készülnek ellen, amíg átviszik a tárgyalóterembe. Ezért Cezáreába kéreti a tárgyalását. Amikor meg ott vádaskodnak, akkor a császárhoz fellebbez. És elkezdődik az a híres hajóút, amely aztán Málta szigetén hajótöréssel végződik. Amikor ott van Pál bilincsekben, mindenki szabadon mozog, és kiderül, hogy ő irányítja a hajó egész legénységét, még a hajós kapitányra is hatással van. Bilincsekben egyedül ő a szabad ember, mindenki más fogoly, aki szabadon jár, és amikor Málta szigetére érkeznek hajótörés következtében, akkor ott nagyon sokan megtérnek a sziget lakói között, sőt, Publius helytartó, aki befogadja őket, ő maga is háza népével. És amikor nagy későre megérkeznek Jeruzsálembe, és ott Pálnak fizetett szállása van, és a császári testőrség vigyáz rá, hogy nehogy megszökjön, akkor azt írja levelében, hogy a császári testőrség tagjai közül sokan megtértek, sokan eljutottak a hitre, pedig hát ő akkor és ott is bilincsekre volt verve. Isten szavát nem lehet megbilincselni. És drága jó hívek, Pál apostolnak a tapasztalata, az ős egyháznak a tapasztalata lassan beépült az egész egyháznak a tapasztalatába. és 2000 éves egyházunknak az a tapasztalata, hogy Isten szavát nem lehet megbilincselni. Az apostolt, a hithirdetőt, a püspököt, a papot el lehet némítani, ki lehet végezni, de lehet úgy feketíteni, hogy hiteltelené válik, de Isten szava akkor is hitelesen hangzik. Isten szavát nem lehet se befeketíteni, se elnémítani, mert Isten szava lelkekbe ható valóság. Lelkeket megváltoztatni tudó dolog, ajándék, kegyelem. Idén ünnepeltük Márton Áron püspök úr születésének 120. halálának 36. évfordulóját. Elég sok szó esett a püspök atyáról itt és ott. A hónap lesz egy hete, hétfőn, amikor Medjugorjéba indultunk egy 59 főből álló csapat, akkor a sírjánál kértünk áldást utunkra, meg hát életünkre. A püspök atyát 1949. június 21-én letartóztatták. 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélték, aztán külföldi nyomásra 1955. márciusában szabadon engedik, de azt kérdezte a börtönajtóban, hogy milyennek az ára. Ha ára van, nem megyek ki a börtönből, és nem volt ára. De ha volt ára, mert 1957-től 67-ig kényszerlakhelyen, szobafogságra, palotafogságra volt ítélve, nem mehetett sehová sem. De a teológusok átjárhattak hozzá, mert számukra hodegetika órát, azaz lelkipásztorkodás órát tartott. És ott mondott el egy alkalommal egy diák, egy egykori hallgatója jegyezte le. Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolájába, a börtönbe, hogy ott megtanítson igazán szeretni minden embert. Egyik vagy a másik nemzethez való tartozástól, vallási hovatartozástól függetlenül. Börtönt a szeretet iskolájának nevezni. Arról van szó ismét, hogy Isten szavát nem lehet bilincsekbe verni. Ugyancsak ő mondta, még amikor házi őrzetben volt szobafogsága alatt, nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprós kalángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba. És jól mondta a püspök, amikor nem volt alkalma beszélni Istenről, mert hát börtönbe zárták, szobába zárták, akkor az a gesztusa beszélt az evangélium öröméről és hitelességéről, ahogyan ezt tudomásul vette, ahogyan ezt megélte és átélte. Mert Isten szavát, az evangéliumot nem mindig szóval kell hirdetni. Nagyon sok esetben meg sem kell szólalni, az életünknek kell beszélnie róla. És magatartásunk vonzó példáját ismét nem lehet bilincsekbe zárni. És köszönöm a szeretett testvéreim, ma itt és most, hála a mindenható Istennek, szóval, tettel, példával, szabadon és bátran hirdethetjük Isten szavát. A kérdés az, hogy Isten szava, amelyet olvasok a Szentírásban, amelyet hallgatok a templomi ige hirdetésben, eljut-e az én szívembe? Szabadon fejti-e ki a hatását az én szívemben? hogy az történik, hogy Isten szava ugyan szabadon eljut hozzám, de valami bennem veri azt a szót bilincsbe. Ennek a szónak értető erejét valami bennem folytja el, öli meg, semmisíti meg. Ilyen isteni szót bilincsbe verő valóság lehet az én közönyöm, az én lelki bunyaságom, a változástól való írtózásom, vagy annak a visszahúzó ereje, szenvedélyeim, bűneim, megáltalkodottságom. A kérdés tehát az, hogy Isten szava, amely szabadon eljut most már hozzám a szívemig, ott békjóba verődik, bilincsbe verődik, ahogy pedig szabadon kifejti szívemben, lelkemben, életemben a hatását. Itt le is állok. Önökre bízom, folytassák a gondolatsort. Mindenki vizsgálja meg mélyen önmagát. Hogyan viszonyul az isteni szóhoz, az isteni üzenethez, a most már szabadon hozzám elérkező örömhírhez. Engedem, hogy hasson rám, hogy alakítson engem, hogy megváltoztasson engem, hogy eltöltse az életemet igazi, mély keresztény tartalommal, avagy nem. Mindenikünk megkapja a választ a megfelelő csendben, és igazán őszintén átelmélkedi ezeket a kérdéseket. Amen.